153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam az internet túlsó végén, ha van ilyen fogalom, Végső István történész. Köszöntelek István nagy szeretettel.
Én is üdvözlök mindenkit.
Hát így az év vége felé, 2021-es évet búcsúztatva, a Halas Annó sorozatunkban, téma sorozatunkban egy nagyon-nagyon érdekes témával készültél, ami tulajdonképpen már régóta tervben van, és nekem nagy öröm, hogy ezt témául választottad. Áruld el, légy szíves, mi lesz az ma?
Sőt, nekem is nagy öröm. Én folyamatosan nagy pártolója vagyok annak, hogy beszéljünk azokról a hölgyekről, asszonyokról, akik Halason ténykedtek, tevékenykedtek, fontos szereplői voltak esetleg a város életének, esetleg még Halason is születtek. Most ugye nem egy olyan szeméről fogunk beszélni, aki városunkban született, de Magyarország, a magyar nőnevelés, pedagógia, neveléstörténet szempontjából egy kiemelkedő alakról lesz szó, aki egy ideig élt Halas városában, voltak halasi kapcsolatai, rokonai, úgyhogy nagyon készültem arra, hogy róla is beszéljünk. Ugye Markovics Máriáról már beszéltünk, illetve én igyekeztem azért nagyon sokszor behozni olyan témákat, ahol lehetett a halasi asszonyokról, hölgyekről beszélni. Itt most Karacs Terézről fogunk, aki pedagógus, író, a nőnevelés egyik úttörője, így van megcímezve az ő személye. Egy olyan személyről beszélünk, aki a 19. században egyik tényleg úttörője volt annak, hogy a nőnevelés egy kicsit komolyabb vizekre terelődjön. Akkoriban már ugye fontos volt, tehát Mária Terézia ideje óta fontos volt azért, hogy legalább az alapfokú iskolába mindenki járjon, de a nőknél megelégedtek körülbelül ezzel, és ugye a fiúk, férfiak tanultak tovább. A Karas Teréz és társai, mondhatom így, mert nem egyedül volt ebben a tevékenységben, de ő volt az egyik legkiemelkedőbb, de talán még mondhatjuk ugye az óvodák kapcsán mondjuk a Brunswick Terézt, akiknek meg fontos volt az, hogy a nők tanuljanak, olvasottak legyenek, hát kvázi fölvegyék a férfiakkal a versenyt, iskolázottság vagy műveltség tekintetében. És hát Karas Terézek nem volt nehéz a dolga, ő majd, hogyha beszélünk róla bővebben, hát ő egy olyan családból is jön, ahol ezt azért nem volt túlságosan nehéz megugrani, mert hát egy hihetetlen kapcsolati hálója volt ennek a családnak.
Azért is nagy öröm számomra, István, hogy ezt a témát választottad, hogy például Karas Teréz, aki társaival együtt nagyon sokat tett azért, hogy a nőknél ne az általános iskolai képzés legyen a plafon, ugyanis ma van egy felmérés, ami szerint azt mutatták ki, hogy a gyerekek szellemi fejlődése és egyáltalán a fejlődése hihetetlen nagy mértékben az anyák iskolázottságától függ. Tehát tulajdonképpen ezzel a munkásságukkal nem csak önmagukért, hanem a generációkért, a következő generációkért óriásit tettek. Karacs Teréz, én ugye nem tudok még sokat róla, majd a segítségeddel többet, a hallgatók is, de hogy ezt megnéztem, hogy 1808-ban született, tehát hogy iszonyú régen mondhatni. Hogyan is zajlott ez a küzdelem? És mi az ő életútja? Mesélj nekünk.
Az életútja is nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy akkor beszéljünk egy pár szót arról, hogy neki iszonyatosan jó családi háttere volt, illetve a családjának egy olyan ismerősi köre, ami szinte hihetetlennek hangzik most ebben a pillanatban is. Édesapja rézmetsző volt, illetve térképész, Karacs Ferenc. Tehát, hogy egy nagyon nagy műveltségű emberről beszélünk, aki hihetetlen, akkoriban mondhatni egy ilyen nagyon komoly munkát végez, komoly szellemi munkát végez. És az édesanyja nagyon izgalmas, még rajta kívül, de nem elég, hogy az édesapa ennyire művelt, hanem még az édesanyja is. Ő viszont, Takács Éva, pedig kvázi úgy van feljegyezve, hogy ő az első magyar nőjogi publicista, ami abból adódik, hogy szintén egy nagyon művelt református családból származik, ugye mind a kettő református, és vannak ilyen vitáik, ugye akkoriban azért túl sok hírlap még nem jelennek, de létezett a tudományos gyűjtemény. És ebben már így vannak ilyen kezdeményezések, hogy nők is írhatnának színdarabokat, és vannak ilyen próbálkozások, de ezeket bizonyos férfiak betámadják. És elindul ebből egy vita, aminek egy ilyen élharcosa lesz a Takács Éva, tehát a Karacs Teréznek az édesanyja, és hát ebből nő ki gyakorlatilag, azt gondolom, hogy majd Karas Teréz is, de hát olyan emberek járnak az ő házukba, és ők is látogatják őket, mint Fáj András, Kazinczy Ferenc, Vörös Marti Mihály, Kölcsey Ferenc, Katona József. Tehát, hogy egy ilyen hihetetlen történet ez, azt gondolom. Sőt, egyes állítások szerint a Katona József a Bánkbán egy részét pont a Karacsházban írja meg. Tehát hihetetlen ilyen szellemi burok veszi körül gyakorlatilag őt. És érdekes, hogy Karas Teréz egyébként nem végez nagyon magas iskolákat, azért az elemin túl azért ő elvégez egy úgynevezett népiskolát, egy református ilyen lánypolgárit, de ezen kívül ő már felső oktatásba például nem részesül, hanem ilyen autodidakta módon iszonyatosan olvasott, mindenkit ismer, aki a korban a szellemi nagyságok közé tartozik, levelezik velük, úgyhogy hát egy igen, igen izgalmas hölgyről beszélünk.
Innen fogjuk folytatni. Én azt gondolom, hogy felkeltettük a hallgatók érdeklődését annyira, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas hölgy személyiség és egy életút és egy munka fog kitárulkozni előttünk, akinek köze van Kiskunhalasról, hiszen éveket töltött el, írópedagógusnő Karacs Terézről mesél nekünk hamarosan tovább, Végső István történész. Majd ragadjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, folytatjuk mai témánkat, Halas Annó sorozatunkban, rovatunkban Végső István történész a vendégünk. A témánk egy hölgy, Karacs Teréz, író, pedagógus, aki Kiskunhalason élt jó néhány évig, bár nem itt született. Munkássága elsődlegesen a nők oktatása, nevelése és annak fejlesztése, és hát ennek kapcsán nagyon érdekes dolgokat mondott el már István nekünk, hogy nyilván nem véletlen, hogy ő a nők oktatásáért küzdött, hiszen olyan szellemi érából, olyan családi érából, közegből nőtt ki vagy föl, ahol Vörös Marti Mihály, Katona József, és hát felsorolhatnánk azt a sok-sok különleges szellemi óriást, akik körbevették. Érdekes, ugye azt mondtad, hogy ennek ellenére ő tulajdonképpen az elemi iskola után még egy képzésben vett részt, de ő már felső képzésben nem ment. Itt most hol tartunk különben a feminizmus időszakában, hiszen ő 1808-ban születik, hol áll a szufrazsé mozgalom?
Hát azt gondolom, hogy az inkább ugye a 19. század vége, 20. század eleje valójában. Itt azért még arról lehet szó, hogy a nőnevelés, a nőknek az olvasottsága, műveltsége minél fejlettebb legyen. Tehát itt még azért mondjuk arról, hogy szavazati jog és egyéb jogoknak a kiterjesztése még nagyon-nagyon messze van. Ebben egyébként Magyarország érdekes módon azért viszonylag jól állt, mondjuk a 20. században mi hamarabb vezettük be a nők szavazati jogát, mint mondjuk Nagy-Britannia. Tehát ilyen szempontból azért mondhatni, hogy egy nyitottabb társadalomról beszélünk, mint amit most így mi elképzelnénk.
Igen.
És Karas Teréz is azért ilyen módon nem csak az olvasottságával foglalkozott, hanem ő hasznos mindennapi életet is figyelembe vette, így aztán például ő neki nagyon fontos volt, hogy a varrást elsajátítsa, tehát fehér nemű varrónő is volt, ő sejemhaj fodrok készítésének a mesterségét is kitanulta, tehát hogy ő próbált azért több lábon állni ilyen szempontból. Ugye nem volt egy nagyon gazdag család, erre majd lehet, hogy rátérünk egy kicsivel később. Tehát hogy azért fontos volt az, hogy ne csak az olvasottság legyen itt a középpontban, mert abból nagyon megélni nem lehetett, hanem azért legyenek egyéb más módok is, amivel lehet ugye pénzt keresni. Tehát ő már nagyon-nagyon fiatalon elkezd írni. Tehát hogy ez neki, nyilván az édesanyja szelleme is előtte lebeghetett, nagyon fontos volt nyilván mindkét szülőnek az ilyen módon való szellemi szabad foglalkozása, és ő már ilyen 15 évesen megírja az első írását egyébként az egyik országosan terjesztett labba, a Hasznos Mulatságok című labba. Tehát hogy ő már nagyon korán ír, és publikál, és igyekszik tényleg ezt a kapcsolati hálót is tovább bővíteni. Novellát ír már, azt is nagyon fiatalon, ilyen 25 évesen megírja az első novellát. Nyilván ezek nem valami erős írások, de hát azért nagyon fontos volt az, hogy egyébként ezt így lobogtatni lehet, hogy Magyarországon már akár a 1830-as években egy nem neves író nő már meg tudott jelentetni mondjuk novellát. Ez azt gondolom, hogy azért ezt nem gondolná sok ember, akik egy kicsit úgy lenézik ezeket a mondjuk az újkort, vagy a 19. századot, vagy hát akkor még úgy el voltak nyomva a nők. Hát ebből látjuk, hogy azért annyira nem voltak elnyomva, és volt lehetőség rá. Nyilván kellett, még egyszer mondom, ez egy kapcsolati háló, kellett egy nagyon jó családi háttér. És hogy mennyire nyitott volt egyébként, ezt nehogy elfelejtsem, mennyire nyitott volt ez a református értelmiségi család, nekik azért nem csak református barátaik voltak. Ott volt például, akit nagyon elfeledtünk, pedig nagyon fontos volt, a magyar modern ódaköltészet első fontos oszlopa, Virág Benedek, aki viszont egy ferences rendi szerzetes volt és tanító, ővele is nagyon jó kapcsolatot ápolt a Karas család. Tehát, hogy ezt is lássuk, hogy azért ennyire nyitottak voltak ők, ez azért nem feltétlenül volt valóban jellemző a korszakra, azért a reformátusok és katolikusok azért annyira nem tartották egymásra szívesen a kapcsolatot, de ők igen. Tehát ilyen szempontból is egy nagyon példamutató családról beszélhetünk. És hát amiről már így szót ejtettem, hogy hát itt ugye az anyagi háttér az nem volt annyira jó, ők ugye Pesten éltek, tehát Pesten született a Karas Teréz is, és Pesten is laktak elsősorban, tehát Pest környéki családokból származtak, Rákospalotáról többek között, de hát az 1838-as pesti árvíz az nagyon érzékenyen érintette őket. Több haláleset is történik ekkor velük, úgyhogy ő kénytelen végül tényleg fizikai munkát vállalni, és Kárpátaljára megy, ilyen házvezető női állást vállal, ami félig fizikai, félig ilyen szellemi munkának tudható be, de ő neki nagyon-nagyon neve, tehát ő tényleg foglalkozik már különböző írásaiban, publikál például az élet képek című labban a nőnevelés kérdésével foglalkozik, úgyhogy nem véletlen az, hogy Miskolcra egy református nőnevelői intézetbe 1846-ban meghívást kap, nem akármilyen pozícióban, meghívják őt igazgatónak. Tehát, hogy ez is azt gondolom egy nagyon ritka dolog, hogy akkor egy nő lehetett egy intézménynek a vezetője.
Ez az intézmény egyébként mi volt a célja? És mielőtt még, bocsánat, az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy milyen szellemi közegben nőtt föl, de mondjuk anyagilag nem volt túl erős a család, és hogy emiatt nagyon korán már gyakorlatias tevékenységekkel is foglalkozott, hogy Naima János jutott eszembe, illetve hát a kortársai, ahol az elméleti tudás mellett nagyon komoly gyakorlati tevékenységet, ugye ő gyógyszerésznek is tanult, tehát hogy ez nagyon sokszor jól segíti egymást, a szellemi tevékenység és egyfajta gyakorlatiasság, ahogy a Karas Teréz életében is.
Én azt gondolom, hogy ők csinálták jól, hogyha így ezt így akarjuk mondani, a mai kor értelmiségének is ilyen szempontból ők példák. Nekem is azért vannak ilyen ismerőseim, akik gondoltak arra, illetve ja, többen is ugye, akik gondoltak arra, hogy esetleg majd, hogyha nem csak értelmiségi munka jön számításba, akkor máshol is hely tudjanak állni. Ez azt gondolom, hogy fontos, talán ez most a mai magyar képzési rendszernek azért egy gyenge pontja.
Így van.
Erre azért olyan nagy lehetőség nincsen, de azért mondjuk van, ha azt veszük, csak hát ez lehet, hogy évek, egy kis plusz áldozattal járó dolog, de hát azért a Karas Terézéknek se lehetett túl könnyű. Tehát nekik is azért áldozattal járt, azt gondolom ez, hogy ezt így végig tudták csinálni. Ez a református intézet pedig hát egy nagyon fontos, ugye, ez már egy ilyen félig meddig középiskoláról beszélünk, erről a nőnevelő intézetről, ez a, ha jól tudom, akkor a mai miskolci Zrínyi Ilona gimnáziumnak a jogelődje, tehát egy létező, mai napig is létező intézetről van szó, nyilván nem teljesen pontosan, mint azt a funkciót látta el, de itt pont az volt a cél, hogy ne csak nemesi származású hölgyek szerezhessenek középiskolai végzettséget, vagy magasabb végzettséget, hanem polgári származásúak is. És emiatt mondjuk nagyon fontos volt, hogy évente például 6 nagyon szegény sorsú diákot is bevettek, ez egy fizetős iskola volt, akkoriban ugye még a 20. században is ugye a középiskolák egyébként tandíjasak, és ebben a korszakban meg végképp, tehát hogy itt nagyon fontos volt, hogy volt egy ilyen szociális éle is a dolognak, hogy itt azért igyekeztek fölemelni is a szegény sorsú embereket is, a polgári elemeket is próbálták bevonni az oktatásba, és hát nyilván nagyon fontos volt az, hogy nőket.
Így van. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, egy rendkívül fontos szeméről és egy fontos témáról mesél nekünk Végső István történész. Karacs Terézről van szó, aki a nőnevelésben tett sokat hozzá a magyar kultúrához. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a témát.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Végső István történésszel, aki Karacs Teréz életútjába avat be bennünket, aki 1808-ban született, és a nőnevelés terén tett sokat hozzá a magyar kultúrához. Ugye ott tartunk, hogy Miskolcra meghívják igazgatónak, ami egy nagyon nagy előrelépés, hiszen ugye Kárpátalján nevelőnőként dolgozik. Közben az a kérdés vetődött fel bennem, hogy mi vezeti őt, ugye vannak a szellemi gyökerek, az olvasottság, de hogy mi vezeti őt kifejezetten a pedagógia felé és a nőnevelés felé. Ugye említetted, hogy már cikkei jelennek meg lapokban, többek között ezért is hívják igazgatónak Miskolcra, de szóval mi terelte őt e felé?
Én azt gondolom, hogy ő egy olyan értelmiségi közegben volt, ahol ez lehet, hogy vita téma is volt. Tehát, hogy fontos volt ezeknek a személyeknek, azoknak a reformátusoknak, hogy fölemelkedjenek. És nyilván itt akár lehet beszélni a férfiak tanítatásáról is, hiszen sok férfinak se volt teljes mértékben módja és lehetősége, pláne, hogyha szegény sorsú volt, hogy mondjuk felsőoktatásba részesüljön, vagy mondjuk polgári származású volt. De nyilván Karas Teréznek ő a saját maga sorsán azt látta, hogy nagyon fontos lenne, hogy a nőket is elkezdjék fölemelni erre a szintre, és hát ha nem is felsőoktatásba, de legalább egy polgári, kvázi középfokú végzettséget tudjanak szerezni, olvasottak legyenek, tájékozottak legyenek a világ dolgaival kapcsolatban, és hát mondtam, hogy ugye 1846-tól van ő Miskolcon, egy nagyon fontos időszak, ugye, 1848-49-es szabadságharc, ő ebbe is a tanítványaival bekapcsolódik, gyűjtéseket szerveznek a lakosság körébe, fehérneműket varnak a honvédeknek, tehát, hogy ő aktivizálja is, tehát nem csak a műveltség itt a fontos, hanem a társadalmi aktivitás is. A társadalmi munka is nagyon fontos, a társadalmi tőkének a minden szinten való felhasználása is nagyon fontos. Ő látja azt, hogy a nőknek megvan a helyük a társadalomba, csak segíteni kell egy kicsit ezen, és láthatjuk, hát azért, hogyha mondjuk a református egyházon belül erre van nyitottság, ez azt jelenti, hogy a férfiak is szerették volna ezt, tehát hogy nem volt egy ilyen véremendő küzdelem ez valójában, hanem hát el kellett indulni. Hát nyilván ez egy nehézkesebb folyamat volt, de és meg kellett találni hozzá megfelelő személyeket. Nagyon sokszor én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb a mai napig is, hogy a megfelelő szemét kell megtalálni hozzá, és akkor el tud indulni egy társadalmi progresszív fejlődés, vagy egy fejlesztés, mert ez azt gondolom, hogy ez egy pedagógiai fejlesztés, ez egy kiterjesztése az oktatásnak, ami már akár Mária Terézia idején is fontos volt, hiszen ott se azt határozták meg, hogy csak a fiúk tanuljanak, csak nem volt rá pénz, ezért ez egy kvázi, azért az oktatás mai napig is azért valójában egy drága mulatság. Tehát itt szakembereket kell képezni, szakemberek tanítanak, megfelelő helyeket kell kialakítani, megfelelő intézményeket, épületeket kell fenntartani, üzemeltetni. Szóval ez akkor sem volt egy olcsó dolog, mint ahogy a mai napig nem az. Itt igazából szerintem ezek állhattak az útjába, de hogyha volt egy megfelelő kvázi mecénás, jelen esetben mondjuk ennél a miskolci iskolánál mondjuk a református egyház, akkor tudott működni, és mondom, kellett hozzá egy megfelelő személy. 13 évig volt egyébként itt Miskolcon Karas Teréz, és ez alatt több mint 800 lány nevelődött ki ebben a nőnevelő intézetben. Ez nagyon fontos, azt gondolom, nagyon fontos szám, és jól mutatja azt, hogy mennyire tudott ez hatékony lenni.
Hát hihetetlen tisztelet és elismerés. Ez egy fantasztikus adat, és mutatja, hogy nem akármilyen küzdelem és kitartó munka. Ugye említetted, hogy kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezett, amit vélhetőleg folyamatosan működtetett. Hogyan került ő Kiskunhalasra, tudhatjuk egy.
Miskolc után tesz egy kit. Hát természetesen mondtam azt, hogy mecénás, de hát azért mégiscsak pénzügyi zavar keletkezik ott az intézet környékén sajnálatos módon, úgyhogy ő egy ideig, ahogyha jól értelmeztem, akkor egy ideig ő ingyen vállalja az igazgatói, illetve a tanári feladatokat, de aztán kénytelen továbbállni, és átmegy Kolozsvárra, és ott veszi át egy felsőbb leányiskola igazgatását, majd pedig innen is lemond, és később átkerül Pestre, és 1877, amikor, tehát látható, ő neki azért nagy neve van, sok helyre hívják. A Karas családnak, mint református családnak számtalan helyen van rokonsága, félig meddig a Szilády családdal is valamiféle rokonságban vannak. És Szilády Áron az, aki meghívja, a kiskunhalasi felsőbb leányiskolába, tehát ez már így a polgári leányiskolába, és itt taníthat, itt van két unokahúga is, az úgynevezett Hoffer lányok, akikkel együtt tanít nevelőként. Hát ő akkor már azért már benne van a korba, hogy úgy mondjam, tehát hogy azért már 60 év fölött van, nyilván nem várható el már, hogy annyira ő legyen a legdinamikusabb, nyilván őnek itt a tapasztalatait várták, hogy majd így át tudja adni, és hát ez, amit itt mondok, hogy nem volt már nagyon fiatal, ez azért majd mindjárt kiderül, azért be fog igazolódni, de egy rövid idézetet azért hagy olvassak föl ezzel kapcsolatban. Kérték tőle egy idő után már az 1880-as években, hogy írja meg a visszaemlékezéseit, hogy hogyan élt, és Halasra így emlékezett. Ekkor 1877. május 2-án Kunhalasra tettem át lakásomat. Itt kedves Mari néném második férjétől, Hoffer Páltól való két lánya, nevelőnő volt a Helvét hitvallású egyház felsőbb leányiskolájában. Hoffer Mari és Teréz. Ezek közeléből kívántam elindulni a leghosszabb útra. Ők évek során át nálam növekedtek Miskolcon, tehát tanítványai voltak, csak ezt így zárójelbe teszem. Tehát magyarul Halasról is kerültek föl oda Miskolcra egyébként tanulni vágyó leányok. Öreg nényjüknek, szerető rokonai, végső napjaimnak örömei és gyöngéd ápolói. Az ő növendékeiknek, a csinos halasi lánykáknak oktatása egyik öröme lett hanyatló korom napjainak. A magyar nyelv és irodalom tudományára és szeretetére oktattam őket heti 4 órán át. A magyar nyelvre, melynek küzdelmét és elnyomatását, diadalát és terjedését osztály részenül jutott átélnem hosszú életemben. És a magyar irodalomra, amelynek épületéhez én is járultam egy-egy szerény kővel, kezdetleges korának régi idejében, melynek dicsőült munkásai, elpihen napszámosai, mind megannyi legkedvesebb emlékeim. Tehát, hogy nagyon szépen ír egyébként erről az időszakáról, és azért nagyon fontos számára a Halas, mert itt már valóban a visszaemlékezés, az asztalfiókba került kéziratainak a rendezgetése nagyon fontos számára, de például innen levelezik például Arany János néval, innen levelezik Petőfi rokonságával, innen ír cikkeket az akkor már nagyon komoly országos lapokhoz, nőneveléssel kapcsolatban, de az említett Virág Benedek halálával kapcsolatban is, ott van, hogy ő ezt Kiskunhalasról keltezi. Tehát, hogy fontos volt számára a Halas, és itt azt gondolom, hogy nagyon szívmelengető gondolatokat is írt Halassal kapcsolatban, hogy ő azt gondolta, hogy itt is fog valószínűleg meghalni, mert hát olyan rokonai vannak, akik szeretik őt. Hát ez sajnos nem így történik, ugyanis betegség támadja meg a testét, és 1885-ben lebénul a bal karja. Hát egy kicsit viccesen, hát azt mondom, valószínűleg ez az ő kedélyét, meg életszemléletét is jól mutatja, viccesen csak azt mondta, hogy hát még jó, hogy nem a jobbat, mert akkor nem tudnék írni. Tehát, hogy a bal karja lebénult, és ekkor elköltözött egy valószínűleg hozzá közelebb álló rokonához, Környei Lajoshoz Békésre, és hát végül is ott hunyt el, és ott temették el.
Hány évet ért meg?
84 éves korában hunyt el, tehát 1892-ben hunyt el Békésen, de azt gondolom, hogy valószínűleg nagyon komolyan a szívébe zárta a Halast. Itt az a két bekezdés, amit felolvastam, az szerintem nagyon sok mindent elmond vele kapcsolatban. Úgyhogy, és hát a halasiak is megőrizték a szívükben ugye Karas Teréz emlékét, ami nagyon fontos, lehet, hogy az elején is mondhattuk volna, de hát ő ugye egy ismeretlen utcanevek közé tartozik, akiről nem biztos, hogy tudják a halasiak, hogy miért is Karas Teréz a Karas Teréz utca a kertvárosba. Úgyhogy Halas is, Veresegyházon és Veszprémben is utca őrzi egyébként a nevét. Békésen általános iskola van róla elnevezve, Vácon is egy lánykollégiumot elneveztek róla, Miskolcon is van egy lánykollégium az ő nevére elnevezve, úgyhogy neki tényleg nagyon fontos szerepe volt a nőnevelés területén, és büszkék lehetünk arra, hogy gyakorlatilag már az idős Karas Teréz, aki akkor már a visszaemlékezéseit rendezgeti, de még taníthat, Halason is megfordult.
Hát ez fantasztikus. Én megmondom őszintén, hogy hozzánk egészen közel van a Karacs Teréz utca, és most már egészen másként fogok ott közlekedni. Nagyon büszke vagyok erre az idős nőtársunkra, aki ilyen sokat tett a közösségért, és ilyen jó kedéllyel fogadta az életet. és hogy hát közel 70 évesen csinos falasi lányoknak nevezte a növendékeit, nem kevés életöröm sugárzik ebből. Két dolog ütötte meg a fülemet, azon kívül, hogy nagyon örülök, hogy adózhattunk az ő emlékének, a te visszaemlékezéseid, illetve elbeszélésed alapján, hogy egyrészt a vitakultúra, hogy már akkor a családban, és hogy talán pont az a motivációja innen ered, hogy viták lehettek ott, ha nem is a családon belül, de hogy fontos-e, nem fontos-e, mennyire fontos a nők nevelése, vagy elég, ha csak a férfiak tanulnak. A másik pedig a nyitottság. Tehát, hogy olyan jó ezt hallani, hogy igazából nem volt nagy ellenállás. Tehát ugye a férfiak sem tiltakoztak ez ellen, és hogy maga ez a református kálvinista család, hogy igenis befogadó volt, és hogy mindenféle felekezetből a hasznos és előrevívő gondolatokat befogadták, hogy ez olyan jó dolog ilyenre emlékezni, ilyen asszonyra emlékezni.
Igen, és hát ez tovább erősíti az, hogy hát ehhez azért kellett a műveltség. Tehát fontos volt az olvasottság, fontos volt a nyitottság valóban.
Hát igen, talán ez az oktatásnak a legfőbb célja, hogy tudjunk gondolkodni, tudjuk egymást elfogadni, és hogy ebből építkezni közösen. István, nagyon köszönöm, hogy meséltél nekünk Karacs Terézről, és kívánunk áldott ünnepeket.
Áldott ünnepeket kívánok én is, és köszönöm szépen a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk Karacs Teréz életútjáról, aki hosszú éveket töltött el Szilády Áron meghívására többek között itt Kiskunhalason, és részt vett a nőnevelésben, a lánynevelésben. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.